Wow, sziasztok! Köszönjük a dalokat, meg azt, hogy itt lehetünk. Nagyon-nagyon különleges napoknak nézünk elébe, itt Balatonföldváron. Tényleg különlegesek lesznek. Isten szolgálni fog felénk nagyon sokféle módon. Csak így szolgálni fog felénk természetesen dalokon, az igén keresztül, egymáson keresztül. Délelőttönként hallottátok, hogy 9:15-kor kávéval a kezünkbe találkozunk itt. Kicsit más lesz, mint szoktak lenni az alkalmak délelőtt. Ez egy olyan alkalom lesz, ahol lesz megosztás az igéből, de úgy szintén egymás felé fogunk szolgálni, és csak egy nagyszerű lehetőség lesz, csak így szolgálunk egymás felé, meg más módokon is itt, csak ahogy együtt vagyunk a hét során, kedvesek leszünk egymással, bátorítani fogjuk egymást, szeretni fogjuk, most kivételesen kedvesek leszünk egymással, és csak engedjük, hogy Isten egymáson keresztül szolgáljon felénk, aztán lehet kirándulni, sportolni, pihenni, a Bibliádat bőségesen lehet olvasni, van park, csendesség, játék, bármi, amit csak szeretnénk igazából. Ez csak így arra van, hogy feltöltődünk, és Isten szolgál felénk. Úgyhogy tényleg csak nagyszerű napok vannak előttünk. Jó titeket látni. Ja, és mit szólnátok hozzá? Ja, az első Zsoltárból fogunk olvasni ma este, és csak azért is, hogy mozogjatok, kérlek csak álljatok fel. Az első három verset nézzük meg az első Zsoltárból. És csak egy nagyon fontos témáról fogunk beszélni. Egy nagyon fontos témáról, úgy érzem. Első három vers, így kezdődik az első Zsoltár, meg a Zsoltárok könyve alapvetően. Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe, hanem az Úr törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről, az az igéjéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz. Ez jó, nem? Ez jó. Oké. Készen vagytok? Hogy jó, úgyhogy köszönjük neked, Urunk, csak köszönjük az, hogy el vagyunk rejtve, azt, hogy elfogadhatjuk a te szolgálatodat, azt, hogy így nézhetünk a hét elé, ezen napok elé, és csak köszönjük, hogy otthon vagyunk, hogy jó helyen vagyunk, mert Krisztus testébe vagyunk. Köszönjük, hogy otthon vagyunk azért, mert szeretve vagyunk, otthon vagyunk azért, mert a Szent Szellem itt van és jelen van, és az Úr Jézus közel van. Köszönjük, és csak szolgálj felénk Jézus nevében, amen. Foglaljatok helyet, és csak bátorítalak, hogy legyen Bibliád, itt úgy szintén jegyzetfüzeted, le akarsz jegyezni gondolatokat, amelyek szólnak hozzád, és ez a Zsoltár, ez így kezdődik, és így kezdődik az egész Zsoltárok könyve, hogy a boldog emberről beszél, vagy az áldott emberről. És ezzel indít. Tulajdonképpen ez a Zsoltár, figyelj erre, a helyes gondolkodás fontosságát tanítja. Isten tanítani akart téged és engem arra, hogy hogyan gondolkodjunk helyesen. Azt mondja, hogy áldott az az ember, vagy boldog az az ember, és semmilyen körülményt nem sorol fel. Semmilyen külső tényezőt nem említ. Áldott az az ember, boldog az az ember, akinek elég pénze van. Áldott az az ember, akit nem idegesítik a munkatársak. Áldott az az ember, aki jó egészségben éli az életét. Áldott az az ember, aki, mit tudom én, olyan politikai körülmények közt él, amelyek normálisak. Tudod, áldott az az ember, aki, tudod, és sorolhatnánk a külső tényezőket, de semmilyen külső tényezőt nem mond, hanem a gondolkodásról beszél. Mert Isten tanítani akar, hogy hogyan gondolkodjunk ő vele, hogy hogyan gondolkodjunk objektíven, hogy hogyan gondolkodjunk helyesen. Boldog az az ember, aki így kezdi, hogy nem jár a gonoszok tanácsa szerint. Így van, ez tanács, amelyet hallunk akár a rádióból, hallunk a médiából, hallunk a környezetünkből, csak annyi tanács van így az életünkre, annyi idézőjelbe vett bölcsesség, és az áldott ember az nem ezekre a idézőjelbe vett bölcsességekre figyel, nem a gonoszok tanácsa szerint, nem jár a bűnösök útján, nem ül a csúfolódók székébe, hanem az áldott ember az áldott azért, mert az Úr törvényében, az Úr, ami azt jelenti a Tóra a héberben, ami azt jelenti, hogy tanítás. Az Úr tanításában van az ő gyönyörűsége. Az ő tanjában, tanításában gyönyörködik. Éjjel és nappal. Éjjel és nappal. Olyan ember az, olyan az, mint egy folyóvizek mellé ültetett fa, mely ideje korán megtermi a gyümölcsét. Az ő levele mindig zöld marad, és minden útjában jó szerencsés lesz. Nem hervad el a levele. És nem a körülményei nagyszerűek az áldott, boldog embernek, hanem megtanult Istennel gondolkodni az élethelyzeteiben. Megtanult. Nem azt számított, hogy milyen helyzetben van, hanem hogy hogyan gondolkodom arról a helyzetről. Szeretném ezt, erről fogunk beszélni, hogy hogyan gondolkodom arról a helyzetről. Ezt hívják proaktivitásnak. Kövessetek engem, nem lesz túl összetett. Oké? Sem túl hosszú. A proaktivitás az azt jelenti, hogy van egy inger, és aztán van egy reakció. Inger, egy külső inger, ami ér bennünket, rengeteg külső inger ér bennünket. És aztán van egy reakció. Így van? És figyelj, szellemi hívőnek lenni, az azt jelenti, hogy ér egy inger, de megválaszthatom, hogy hogyan válaszolok, vagy hogyan döntök, vagy hogyan felelek a dolgokra. Választhatok. Fogok illusztrációkat is mondani. Gyertek velem, itt a rögös úton az elején. Tehát ér egy inger, és én dönthetek. Nem kell feltétlenül úgy válaszolnom, ami az inger szerint jön. Tehát nincsen kondicionálva az életem. Oké? Okay? Tehát a pszichológia beszél a kondicionálásról, hogy akár a múltunk, vagy akár a környezetünk, vagy akár a körülményünk, vagy akár a családunk kondicionálja az életünket. Hogy milyen lesz az életünk. Meghatározza tulajdonképpen. És azt mondja ez a Zsoltár, és azt mondja Isten igéje itt, hogy nem kell, hogy ez határozza meg. Mert ahogy érnek dolgok, dönthetek, megtanulhatok Isten szerint gondolkodni, és dönthetek másként, válaszolhatok, felelhetek másra. Ezt hívják Egy, proaktivitás, kettő, ezt hívják felelősségnek. Hogy a proaktív ember felelős a saját életéért. A reaktív ember nem vállal felelősséget az életéért. A reaktív ember azt mondja, hogy hát nem tehetek mást. Csak ezt tudom tenni. A feleségem mindig felidegesít. Mit mond ezzel a reaktív ember? Azt mondja, hogy a feleségem felidegesít, én szenvedője vagyok a feleségemnek, elszenvedője vagyok a házastársamnak, és éppen ezért nem tudok más tenni, ő felidegesít. Az igazság az, hogy nem, te döntöttél úgy, hogy felidegesedsz. Én döntöttem úgy, hogy felidegesedek, mert dönthettem volna másként. Azért, mert szabadságom van, kaptam tekintét arra Istentől, mint ember, hogy döntsek. De nem érted? Agyamra mennek a munkatársaim. Agyamra megy a családom. Agyamra mennek a gyerekeim. Agyamra megy ez az ország. Sok ember azt mondja, agyamra megy a politika. Nem kell, hogy agyadra menjen. Egy dolog, hogy ezek történnek, de tudod, hogy dönthetsz úgy, hogy nem megy az agyadra. A reaktív ember mindig áldozat. A proaktív ember megtanul győzelemben járni. Mert megérti, hogy tekintét kapott. Megérti, hogy dönthet az élete felől, és én felelős vagyok a döntéseimért. Volt egy zsidó pszichiáter, Viktor Franknak hívták. Megjárta a holokausztot is. És amikor ott volt a haláltáborban, akkor minden nap arra várt, hogy mikor jön el az ő sora. A családja javarésze már elment, elvitték a gázkamrákba, és ő ott volt, minden nap várta a sorát, szinte mezítelenül, vagy mezítelenül. És ahogy ott volt, elkezdett gondolkodni. És elkezdett azon gondolkodni, hogy igazából jól lehet, mindenét elvették, minden, amit birtokolt, a külső szabadságát is, mégis valamit soha nem vehetnek el. És ez a belső szabadsága. Ez az, hogy ő dönthet. Dönthet mindennek ellenére, ő szabad dönteni. És képzétek el, hogy elkezdte ezt a döntési szabadságát használni abban a helyzetben. És általában használta erre a fantáziáját, képzelő erejét, és más módokon is elkezdte használni ezt. Nos, számunkra ott van Isten igéje, válasz Isten igére, ott van a hit, ami a legnagyobb teljesítmény az embertől. Úgy értem, ez a fantáziának a legmagasabb rendű használata, és mikor hitben választ adunk Isten igazságaira, akkor Isten igazságaira választ adunk hitben. És elkezdte használni, és elkezdett a szabadsága növekedni. Volt egy belső szabadság, amely hatással volt másokra. Sokszor az őrökre is hatással volt ez a belső szabadsága, és elkezdett ez növekedni. És úgy hívta ez a pszichológus, és túlélte a holokausztot, úgy hívta, hogy az egyén végső szabadsága. És ez Istentől van. Az állatoknak ez nincs meg. Az állatok nem dönthetnek. Az állatok kondicionálva vannak. Az állatoknak az élete, a sorsa, a körülményük által van meghatározva. De nekünk nem. Mindjárt hozunk bibliai példákat rá. Nekünk nem. Mi felismerhetjük, hogy gondolkodhatunk Istennel a szituációba. Még amikor minden ellenünk esküszik is, minden üvölt is körülöttünk, vagy minden vádolva és zűrzavaros és körülöttünk, elkezdhetünk választ adni nem a körülményeinkre, hanem Isten igazságaira. Ez egy út. Ez az az út, hogy Istennel tanulok gondolkodni. Isten igéjében gyönyörködök és választ adok Isten igazságaira a szívemben. És egy belső szabadságban kezdek járni. Ez az egyén végső szabadsága, amelyet senki, de soha senki nem vehet el. Figyeljetek jól! Miért mondta azt Pál apostol 1 Korintus 7-ben, hogy mindenki maradjon meg abban, amiben elhivatott, ha valaki egyedülálló, maradjon meg abban, nem kell keresni a házastársat. Nem azt jelenti, hogy baj, hogyha megházasodik, de nem kell keresnie minden áron házastársat. Ha valaki házas, akkor maradjon meg abban. Ha valaki, figyeljre, ha valaki rabszolga, maradjon meg abban, amiben elhivatott. Egyetem Pál, hogy lehetséges ez? És aztán elkezdi azt mondani, hogy azért, mert a rabszolga az Úrnak a szabadosa. Ó, azért, mert rabszolga nem dönthet a szabadsága felől kívülről, nem dönthet az élete felől, nem dönthet, hogy hol dolgozik, nem dönthet, hogy mennyit keres, mert nem keres semmit. A rabszolgák nem kapnak fizetést, azt tudjátok. A rabszolgák, ők rabszolgák, ők tulajdonok. Az ő életük és sorsuk nagyon-nagyon körbe van zárva, de a rabszolga az Úrnak szabadosa, mert dönthet, mert imádhat, mert választhathat, mert szerethet, mert teheti úgy, mint az Úrnak. És ebben az időben éltek rabszolgák, ma is élnek rabszolgák, csak tudjátok, na, tudjátok, hogy sajnos ma is élnek rabszolgák, és Pál arról beszél, hogy az ember dönthet, hogy tekintélyed van, hogy kaptál, erről beszéltünk hétfőn a lépcsőn, hogy kaptál egy kormányt a kezedbe, és tekintélyed van. És Sátán azt akarja mondani, hogy hát nem, nem, nincs tekintélyed. Nem tehetsz semmit. Mivel ezek történtek, ezért letörtnek kell lenned. Vagy depisnek kell lenned, vagy szomorúnak kell lenned, vagy aggódónak kell lenned, vagy félned kell, mert ezek vannak. De várjál, nem kell. Senki nem mondja, hogy kell. Te döntöd el, hogy élsz-e a belső szabadságodat. Te döntöd el, hogy választatsz-e Isten igazságaira ott. Pál így hívta magát, figyelj erre, Efézus 4.1. Azt mondja, Efézus 4.1 azt mondja, hogy kérlek azért titeket, mint Krisztusnak fogja. Mint Krisztusnak fogja Efézus 4.1. Nos, Pál apostol börtönben volt. Ezt megértjük Efézus levelet, börtönből írt a Cézáreába, volt Izrael földjén, aztán pedig Rómában volt börtönben. Körülbelül 3 vagy 4 évig volt ekkor börtönben. Az történt, hogy elment, vissza akart menni Jeruzsálembe, minden esetre pünkösd idejére vissza akart érni, ez 58 vagy 59-ben volt Krisztus után, és amikor vissza, ment, akkor zsidók összeesküdtek ellene, és beköpték, és hamis vádakkal illették, és megpróbálták ellehetetleníteni, és mások hazugságai, rossz akarata, rossz májúsága, és hamis vádai miatt Pál 3 vagy 4 évet börtönben van. És mit mond Efézus 4.1-ben? Az Úrnak a fogja vagyok. Az Úrnak a fogja vagyok. Nem azt mondja, hogy ezek a szemét összeesküvők, ezek a galád vallásos vezetők. Tudod? Hanem azt mondja, hogy az Úrnak a fogja. A börtönben elkezd Istennel gondolkodni. A börtönben elkezd választ adni. Ha olvasod az Efézusi levelet, úgy kezdődik, 3. versben, 1-3-ban, hálát adok az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Vagy áldott legyen az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, aki megáldott minket minden szellemi áldással a mennyekben a Krisztusban. Hallod? Ez a börtönlevél. Efézus 3-ban ilyeneket ír, a 3. fejezetben, hogy imádkozik az efézusiakért, hogy ne csüggedjenek el. Na várjál, most ki a szabad és ki van börtönben? Ki a fogoly? Ki van bajban? Nekem úgy tűnik az efézusi levélből, hogy az efézusiak vannak bajban. Mert Pál imádkozik értük az első fejezetben, és a harmadikban is. Az első fejezetben azért, hogy Isten nyissa meg a szemüket, hogy megláthassák, mi az ő elhívásának a nagysága, mi az ő öröksége, dicsőségének a gazdagsága, mi az ő hatalmának felséges nagysága azok iránt, akik hisznek. Azért imádkozik, hogy Isten a bölcsességnek és a kijelentésnek a szellemét adja meg a gyülekezetnek. A bölcsességnek és a kijelentésnek, hogy lássanak. Pál látott. Pál szabad volt. Pál döntött. Pál apostol tágította a belső szabadságát azáltal, hogy választ adott Isten igazságért és vele gondolkodott. És ez veled és velem is. Abszolút így történik. Nem várhatunk arra, míg dolgok klappolnak az életbe. Arra örökké fog kelleni várni. Úgy értem, legalább addig, míg az Úrral nem leszünk. Nem fognak. Dolgok el fognak romlani, dolgok tönkre fognak menni. Ebbe beleértendő minden külső dolog, az egészségünkkel és a mentális sok mindennel együtt. De nem ez a mi reménységünk, hanem szabad vagyok, mert Isten szabaddá tett engem, és elkezdek együtt gondolkodni Istennel. Úgyhogy befejezésként Józsefre gondoltam. Tudjátok, József az az ember, aki 17 éves korában döntenek helyette a testvérei. Eladják, kútba dobják, aztán meglátják a karavánt, eladják a Midianit a karavánnak, rabszolgának. József teljesen mezítelenül, semmilyen nincs, sem anyagilag, sem hírnévileg, sem társadalmi befolyásilag, senki és semmi József önmagába. Mondhatjuk azt, hogy József, itt az idő, hogy depis legyél. József, itt az idő, hogy elkezd nyalogatni a sebeidet. Itt az idő, hogy önsajnálatba legyél. Vagy itt az idő, hogy megkeseredjél. Itt az idő, hogy azt mondd, hogy az én testvérem Júda és Simeon és a többiek, és esténként kitedd az ő képüket a börtöncellárnak a falára, és elővedd a darcot, és célozgasd az ő képeiket, vagy csak légy dühös, és azt mondd, hogy elszúrták az életemet, mások elszúrták az életet. Nem. Nem lehet a te életedet elszúrni, csak ha hagyod. Nem lehet téged megbántani, csak ha hagyod. Nem lehet téged megrabolni, csak ha hagyod. És figyeljetek, ez annyira fontos, mert ez jelenti az a szabadság, amit egy emberként kaptunk, mert Isten képmására lettünk teremtve. Kettő, Isten gyermekeiként kaptunk Jézus Krisztusban. Ez a tied, ez a szabadság, az enyém. Hogy minden körülmény ellenére gondolkodhatok Istennel. És József dönt. Dönt a szívébe, dönt az imádatába, dönt a megbocsátásába, és dönt, hogy nem ragad bele a keserűségbe. Kérlek, ne ragadjunk bele a keserűségbe. Semmilyen keserűségbe. Ez megöl, ez lehúz, ez befed. Nehézé teszi az életünket. El kell engednünk. Döntünk, Istennel gondolkodunk. És aztán nem mondom végig József történetét, de József története erről szól. Arról, hogy Isten a külső, figyelj, Isten a külső szabadságát is kitágítja, miután ő a belső szabadságát tágítja a szívébe. És ez így van. Tudod, a külső szabadságát tágítja, miután a belső szabadságát József döntések által tágítja. Választad Istenre, Istennek. És hogy mondjam ezt? Tudod, itt van a Biblia. Itt vannak ezek a örök, igaz igazságok. Az Úr törvényében gyönyörködik. Az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal. Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa. Ideje korán megadja a gyümölcsét. A levele nem hervad el. Minden munkájában jó szerencsés lesz. Meg csak ilyen belső döntések. Nem könnyű belső döntések, olykor nehéz. De azt mondom, hogy igen. Én szabad vagyok. És szabadként akarok önmagamra gondolni. Használni akarom ezt a szabadságot. Vállalni akarom a felelősséget az életemért. Nem mások a hibásak. Nem mások. Mások nem számítanak ebbe. Nem. Hanem igazából én egy szabad ember vagyok, és nem passzív elszenvedője az életnek. Nincs szomorúbb dolog, mint amikor egy ember, és még inkább amikor egy hívő, de egy ember csak áldozat. Tudod, hogy olyan könnyű áldozatnak. Mert ez volt nekem így az elmémben egy másfél hete, vagy két hete. Csak ne légy áldozat, légy győztes. És ez döntés. Ne légy áldozat. Mindenki leülhetne holnap reggel ide, hozhatná a kis papírját, és elmondhatnánk, hogy miért kellene áldozatnak lennünk. De egyszerűen csak ne vedd be, ez hazugság, nem, te szabad vagy, és ez a te döntésed ott belül, azt mondod, nem, én választadok az Úrra, és az elején nagyon nehéz, azt az ember végső szabadságát, azt a belső szabadságot, tudod, egy nagyon picike lépés, amit tudsz mozdulni. Abban az elején nagyon nehéz, de egyre nagyobb lesz a szabadság. Egyre nagyobb lesz. És aztán tudod, mekkora lesz az életed? Nagy lesz az életed. Nagy. És ahogy mész, van egy nagy életed. Mert van egy nagy belső szabadságod. Mert tanulsz együtt gondolkodni Istennel. Ez nem egy pillanat, ez egy folyamat. Ez a tanítványság. Együtt gondolkozol Istennel. Amen. Amen. Hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk. Hálások vagyunk azért, hogy tanítasz bennünk ma. Este. Hálások vagyunk, hogy leveszed a hazugságokat. Leplezed a félreértéseket, akár csak ilyen generációs hazugságokat, felemeled a fejünket. Köszönjük, hogy nem mi tettük magunkat azzá, akik vagyunk, hanem te. És köszönjük, hogy igent és áment mondhatunk neked erre. Köszönjük, hogy kaptunk hitet, ami a képzelő erőnek a legmagasabb szintje. Hit Istenben, és hit Isten igéjében, és Isten igazságaiban. Az emberi létnek a legmagasabb funkciója. Hit és bizalom a nem látható dolgokban. Ezt az állatok nem tudják, Urunk. Ezt madarak nem tudják, de mi tudjuk, mert a te képmásodra lettünk alkotva. Köszönjük. Köszönjük, hogy minden helyzetben a mi kis szívünkbe hozhatunk egy hitbeli döntést. A mi kis szívünkbe dönthetünk másként. Dönthetünk a hozzáállásunkról. Mert a hozzáállás az egy válasz valamire. vagy a körülményeimre, vagy Istenre. Köszönöm. Köszönöm, hogy neked válaszolhatunk, neked felelhetünk. Ez szerinti felelősnek lenni. Neked felelünk. Neked válaszolunk. Uram, csak imádkozom azért, hogy ez a magam jellet ma hintve több legyen, mint valami, ami ma hallottunk, és akár tetszett. Hogy vigyen oda hozzád újból és újból, hogy igen, én a te igédet akarom hallgatni, mert gyönyörködni akarom abban, gyönyörködni akarok abban. A te igédet akarom enni és inni, és szeretni, mert ez tesz szabaddá, ez mutatja meg a szabadságomat. Áldott az az ember, akinek a te igédben van a gyönyörűsége. Éjjel és nappal a te igédről elmélkedik. Áldott az az ember. Nem a éjjel és nappal a bajéről elmélkedik, éjjel és nappal a bántottságáról. Éjjel és nappal a te igédről elmélkedik. Köszönjük. Köszönjük neked. Jézus nevében. Mindenki azt mondta, hogy Amen.